szabad kezet kaptam, hogy ott nyissam a Bibliát, ahol én gondolom, és kicsit meg is rettentett ez a feladat, hogy azért ez micsoda felelősség. De éltem is a lehetőséggel. Ez egyfajta ajándék az ige hirdetőnek, hogy amit szeretünk, ami történet most bennünk mozog, ami valamiért érdekel minket, azt vehetjük elő, és így most én bátorkodtam egészen az Ószövetség elejéből választani történetet a mai estére. Nagyon ismert történetet. De ezzel együtt azt gondolom, hogy az ismert történeteket azért jó megnézni, mert sokszor nagyon könnyen haladunk át rajtuk, hogy jó, ezt már ismerem. Menjünk azokra a részekre, amiket ritkábban hallunk, amik valami különlegesebbek, hiszen én már olyan régóta ismerem ezt, ez a sztori ismerős. Ez az, amit mi úgy ismerünk, hogy a bűnbeesés története. Néha ilyen is lenne nekünk megfelelő téma, böjt kellős közepére, na jó, első harmadára. Hallgassuk meg ezt a történetet, tehát nem is egészen a klasszikus tagolás szerint a Mózes első könyvének harmadik fejezet elejéről, hanem egy verssel korábbantól kezdve. Majd elmondom, hogy miért is gondolom azt, hogy lehet, hogy amikor valakik elkezdtek címeket adogatni a Bibliába, ezt nem akkor csinálták, amikor leírták a bibliai szövegeket, ezt jóval később írogatták bele. Lehet, hogy itt egy sorral följebb érdemes kezdeni ezt a szakaszt. Így szól hozzánk Isten igéje. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta, azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájnak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten. Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem. Eddig Istennek az írott igéje. Azt mondtam, hogy kicsit odébbról kezdem, nem a harmadik fejezet elejéről, hanem egyetlen egy verssel előrébről. És ott itt olvasunk arról, hogy mezítelen volt az ember. Mezítelen volt, majd a következő mondat arról szól, hogy a kígyó pedig ravaszabb volt. Ez a két szó, ez az, amit a magyar fordításban egyszerűen nem lehet nyakon csípni, megragadni, valami olyan info nem jön át velünk, nekünk, ami pedig nagyon-nagyon fontos lehet ennek a részletnek a megértéséhez. Ugyanis a héberben ez a két szó, ez egyforma, elvészek azt mondják, hogy homonima, tehát lényeg olyan, mint a körte, hogy jelenti ezt is, meg jelenti azt is, de ugyanúgy hangzik. Az a szó, hogy mesztelen, meg az, hogy okos, ravasz, mint amilyen a kígyó itt a szövegben, az ugyanaz a szó. egy szójátékkal él itt a Biblia. Amikor azt mondja, hogy a kígyó ravaszabb volt, az csak egy fordítási kérdés, hogy úgy döntünk-e, hogy azt mondjuk, hogy a kígyó mesztelenebb volt mindenkinél, vagy az, hogy azt mondjuk, hogy a kígyó ravaszabb volt mindenkinél. És ugyanúgy, amikor arról szól, hogy az ember és a felesége is mezítelenek voltak, ezt a szót lehetne a ravasszal fordítani. Tehát itt arról azt a hatást kelti bennünk, hogy van valami olyan tulajdonság, ami megvan a gonoszt megtestesítőben is, tehát magában a kísértőben, és megvan az emberben. Tehát abban az emberben, aki az első teremtéstörténet szerint Isten képmására teremtetett, bizonyos tekintetben hasonlít a kígyóhoz, akit pedig a gonosz megtestesülésének tartunk. Csak hogy ezt nem tudja magáról. Ezt nem tudja magáról az ember, amikor még nem evett a jó és rossz tudásának a fájáról. És így nem veszi észre magáról, hogy hasonlít, és nem szégyelli. Mert nem tudunk, az nem zavar minket. Pláne nem szégyeljük. Ahhoz, hogy szégyenérzetet keltsen valami, ahhoz legalábbis tudnunk kell róla, hogy az bennünk megvan. Nyilván ez egy nagyon-nagyon gazdag szöveg. Nem lehet egyetlen egy érvényes értelmezést tulajdonítani neki, de egy nagyon nagy gond dolgot mond el az embernek azzal a bemutatásával, hogy milyen szégyennel tölti el a felismerés, hogy magában hordoz valamit a rossz, hogy valami rosszat, amit szó szerint nem tud levetkőzni magáról az ember. Hiszen ha valamit, akkor a mesztelenségünket nem tudjuk levetkőzni. Sok minden, sokáig lehet magunkról levenni rétegeket, de amikor már mezítelenek vagyunk, akkor nincs még egy, amit le lehetne venni. Nyáron 38 fokban ugye ezt sajnáljuk nagyon. És hogy ezt a tulajdonságunkat, hogy valahogy a rosszat hordozzuk, ezt nem tudjuk levetkőzni magunkról. Ez nem ment a tetteink következményei alól. Tehát azt, hogy valami bennünk van, ami visz a rosszra, az nem jelenti azt, hogy nem vagyok felelős azért a rosszért, amit megcsinálok. Ugye erről szól aztán a következő, a Káin és Ábeles történet, amikor Káinnak azt mondja az Isten, hogy ott leselkedik rád, de nem szó szerint, de hogy azt mondja, hogy te kezedben van, hogy nemet mondjál rá, hogy hallgatsz rá, vagy nem hallgatsz rá, hogy megteszed, vagy nem teszed. Ott van az ösztön, ott van a sugallat, ott van az a zsigeri dolog, hogy vinné valami a rosszra, és az Isten azt mondja, hogy az ajtó előtt ott van a bűn, leselkedik rá, de uralkodjál rajta, vagy másképp fordítva, uralkodhatsz rajta. Tehát ez nem ment föl senkit a felelősséggel, hogy jó, hát én ilyen vagyok, hát ha bennem van a rossz, hát akkor én mit tehetek róla? Arról nem tehetek. Arról, hogy mit kezdek vele, arról tehetek. Úgyhogy ez a szöveg magában hordozza azt a gondolatot is, hogy ez a gonoszra való tulajdonság, ez a tiltott fáról evés előtt is meglehetett az emberben. Csak mivel nem tudta a jót és a rosszat elkülöníteni, ezért nem volt számon kérhető. Viszont, hogy ha evett a fáról, vagyis a birtokába jutott annak, hogy láthassa, hogy mi a következménye a tetteinek, akkor felelős is a tetteiért. Ez az, amikor kicsi gyerekként, nem tudom hány évesek vagytok itt, de 12 év alatt, mondjuk azt finoman szól, hogy azt csináltok, amit akartok, mert mindenki azt mondja, hogy hát gyerek. Bizonyos dolgokat valóban nem kérünk számon egy gyermeken. Ezt figyelmeztetjük, hogyha valamit nem jól csinált, mondjuk neki azt, hogy ezt nem így kéne, de nem kivárjuk el tőle, hogy úgy felelősséget vállaljon a tetteiért, mint ahogyan azt már 14-18 éves kora után azt mondjuk, hogy felelős vagy azért, amit csinálsz. Nem a téged gondozók a felelősek azért, hogy hülyeséget csináltál, hanem neked magadnak kell vállalnod a felelősséget a tetteidért. Valami ilyenfajta felnőtté válási szakaszról is szó van itt az emberrel kapcsolatban, hogy innentől az Isten azt mondja, hogy akkor felelsz is azért, amit csináltál. Ha ettél arról a fáról, megetted a jó és rossz tudásának a gyümölcsét, akkor vállald is a felnőttségnek a következményeit, akkor felelős is vagy, a tettedért számon kérhető vagy. Egy érdekes és felüdítő lehet itt a súlyos történet kapcsán eljátszani azzal a gondolattal, hogy vajon hogyan szedi rá a kígyó az asszonyt. Ugye ő elvileg nem hallotta a parancsolatot Istentől, a történet szerint. Isten a férfinak adta, mondta el a parancsot, hogy nem szabad enni arról a fáról, és aztán ő mondta el a nőnek. Tehát a nő első kézből tudta a szabályt, mert az még a Éva, ez szerint a történet szerint, a második teremtés történet szerint, az még Éva megalkotása előtt hangzott el a szabály. És amikor a kígyó kérdésére Éva felel, csak ugyanak kert egyetlen fájáról sem ehettek, akkor ő nem az isteni parancsot idézi vissza, hanem azt, amit ő Ádámtól kapott. Ezt a gondolatmenetet egy héber midrás írja le. A héber midrások azok a Bibliának egy értelmező magyarázatai, egy zsidó írás magyarázati módszer, amiben keresik, kutatják a Bibliának az értelmét és az értelmezését. Tehát a midrások azok a történetek, amik nem a teológiai szó szerinti válaszokat keresik, hanem a történeteket próbálják minél jobban megérteni és magyarázatokat adni. És az egyik írásmagyarázati módszerük az, ami azt mondja, hogy ami nincs leírva a Bibliában, tehát hogy megy egy történet és van egy szünet benne, tehát hogy valami részletet nem ír le, azon szabad gondolkozni, hogy vajon ott mi történhetett. Nyilván, ahol le van írva, ott a megírta, hogy mi történt, de amit a Biblia nem ír le, ott el lehet gondolkozni rajta, hogy vajon az hogy történt. Vajon ott mi történt. És itt elgondolkoztak azon, hogy hogy történt ez, ugye, oda megy a kígyó, és akkor mi történik ott pontosan? És pont ezt a részét ragadják meg, hogy itt ez lehet szerintük a titok nyitja, legalábbis az szerint az írásmagyarázat szerint, hogy Ádám nem pontosan mondta el az Istennek a parancsolatát, az utasítását. Tehát szigorúbb törvényt adott tovább, mint amit az Isten ő rábízott. Ugyanis kibővítette a tilalmat, hogy ne mehettek, ne is érintsétek, mert meghaltok. Amikor az Isten Ádámnak mondja el, akkor csak a nem ehettek tilalmát mondja neki. És azt mondja ez a héber írásmagyarázat, hogy ez volt a hiba. Mert ezek szerint a kígyó meglökhette Évát, hozzáért véletlenül a gyümölcshöz, és észrevette, hogy nem halt meg. És akkor gondolhatta azt, hogy ja, hát ha hozzá szabad érni, és nem haltam meg, akkor a parancs másik felét is másik felét sem kell komolyan venni, mert ezek szerint nem is olyan nagy itt nem itt a baj. És erre mondja azt ez a héber írásmagyarázat, hogy na ezért nem szabad soha az Isten törvényéhez hozzátenni semmit, nem szabad szigorúbban továbbadni a törvényt, mint ahogyan azt az Isten mondta, mert azzal ajtót nyitunk a gonosznak. Tehát mindig, hogyha az ember szigorít az Isten törvényén, akkor hozzá kell tenni, hogy de ezt nem az Isten parancsolta, hanem ez emberi parancsolat. Ez a zárójel hozzá, de hogy tényleg, hogyha megnézzük, akkor a kígyó pontosan ezzel a játékkal tudja becsapni az asszonyt, hogy megkérdőjelezi a mondat egyik felét, hogy csak ugyanazt mondta, hogy nem ehettek. Ez igaz. Tényleg azt mondta, hogy nem ehetnek. És azt mondja, de hogy haltok meg? Ugye ne érintsétek, ne egyetek, ne érintsétek, mert meghaltok. És a kígyó ezt a végét megkérdezi, de hogy haltok meg? Mert hogyha érintitek, de hogy haltok meg? Mert ő tudja jól, hogy érinteni szabad. De hogy haltok meg? És hozzáteszi, ha nem tudja, hogy megnyílik a szemetek, olyanok lesztek. Ez is igaz. Csak a kettő együtt, és az a hatás, amit kelt, hogy ezzel megkérdőjelezi az első felét is a mondatnak, hogy ne egyetek belőle, az már a becsapás része. Ügyes a kígyó. Jól tud érvelni. Szóval így együtt megtévesztő, hogyha egyben érti. Nem szabad szigorítani az Isten törvényét, mert ebben utat nyitunk a gonosznak. A fákkal azonban, ezt szoktuk felejteni talán, nem annyira hangsúlyos, hogy két fa volt ott, amit az Isten ültetett a kert közepébe. Az egyik volt ez a jó és a rossz tudásának a fája, a másik, ami nevesítve van, az az életnek a fája. Hát sok fát sarjasztott az Isten, de ezt a kettőt emeli ki külön a Biblia. A tiltás, az csak egyetlen fára, a jó és a rossz tudásának a fájára vonatkozik. Amikor pedig a kiűzés van, tehát a büntetés az édenkerti eseményről, akkor mégis úgy hangzik el a büntetés, az indoklás, hogy azért kell az embernek elhagyja az édent, hogy nehogy ehessen a fáról, és az életfájáról, és örökké éljen. Mi ez az életfája? Nem tudjuk, de ebből a szövegből mi következik? Ez egy varázsszer, hogyha egyetlen egyszer eszik belőle valaki, akkor örökké fog élni? Ez szerint az embernek addig, amíg nem üzetett ki az édenkertből, lehetősége lett volna ennie belőle, de azzal, hogy megszegte Isten egyetlen tilalmát, azzal kizárta magát ebből a lehetőségből. Vagy pedig addig, amíg ott volt az Édenben, addig szabadon rendelkezésére állt az utánpótlás, és addig élt, amíg tudott élni az életfájának gyümölcsével, addig az élete folyamatosan megújult és táplálkozott. És hogyha megfosztatik a gyümölcstől, akkor az egyenlő a halálos ítélettel. Elképzelhető az, hogy az Isten nem örök életűre teremtette az embert, hanem elhelyezte számára a lehetőséget, hogy tudjon élni a gyümölccsel, tudjon élni az örök élet lehetőségével, hogy megszerezze, de ezt a lehetőségét az ember maga tönkretette. Nyitva áll előttünk a kérdés. Az a gyümölcs az ott volt, a jó és rossz fájáról tudjuk, hogy mi evett, az élet fájáról nem tudjuk, hogy addig hozzányúlt-e, de nem is tiltotta semmi. Nem szólt arról a történet, hogy az élet fájáról nem lett volna szabad ennie. Ha hordozzuk magunkban a rosszat, hordozzuk magunkba ezt, hogy képesek vagyunk átlépni az Isten törvényét, hogy képesek vagyunk megtenni azt a bizalmat, amire az Isten minket hívott vele kapcsolatban. Mit kezdünk ezzel, hogy ha ezt felismerjük, hogy ez bennünk van? Hogy hordozzuk a gondolatainkban, az érzéseinkben, egy felfelbukkanó ötletben a rosszat, amiről úgymond nem tehetünk. Az érzéseinkről nem tehetünk. Azok jönnek. Mondom, hogy azról tehetünk, hogy utána mit kezdünk magunkban. Ez egy Istennel és magunkkal szembeni hazugság lenne, ha letagadnánk, hogy nincsenek bennünk ilyen érzések, nincsenek bennünk ilyen gondolatok. Erről szól a gyónási liturgia is, amikor azt mondjuk, hogy vallom előtted, vagy az evangélikus gyakorlatban így szól a gyónó imádság, hogy vallom előtted, szent és igaz Isten, vétkeztem ellened gondolattal, szóval, cselekedettel. Hogy ez ott van, bennünk van, nem mondhatom azt, hogy nincs. Tehát nem attól leszünk emberi szemmel nézve rosszabbak másnál, vagy rosszabb emberek, hogy ezek felbukkannak, de azt, hogy mit kezdünk ezekkel a felbukkanó dolgokkal, az bizony keményen a mi felelősségünk. És ez már az önismeretünknek, a hitünknek, a felismerésünknek a kérdése, hogy hova rakom őket. Tudom-e Isten előtt úgy megállni, és azt mondani, hogy igen, ezek vannak bennem? Vagy pedig tagadásba megyek, dehogy is, én nem, mert akkor mit csinálok? Pontosan ugyanazt, mint amit itt az Ádám, Éva, éppen csak a kígyó nem csinálta a történet végén. Amikor Isten szembesíti azzal a mezítelenségével, szembesíti azzal, hogy mit csinált, senki nem azt mondja, hogy hú, bocs. Elkezdi a férfi. Én? Hát a nő mondta, ő adott belőle. A nő, hát a kígyó volt. Mindenki egyel tovább mutogat. Nincs senki a történetben, aki azt mondaná, hogy bocsánat, Istenem, hülyeséget csináltam. Senki nem vállalta föl a felelősséget, se az egyik, se a másik, hogy azt mondja, hogy amit csináltam, azt tudtam, tudom, hogy hülyeség volt. És hogy pláne azt, hogy azt mondja, hogy sajnálom. Hogy elkezdhet mutogatni a másikra, hogy ő adott belőle. Tudta jól, hogy nem szabad belőle enni? Tudta. Annyira nagyon jól tudta, hogy ő tanította a másiknak, hogy nem szabad belőle enni. Tudta. Evett belőle mégis? Evett. Fölvállalja a felelősséget? Nem. Rámutogat a másikra. Másik mit csinál? Tudta, hogy nem szabad enni vele? Tudta, hogy nem szabad enni vele. Mit csinál? Mutogat a kígyóra, hogy hát ő volt, ő vett rá. És ez kit ment, hogy a másik vett rá? Semmelyikünket nem menti. És még így sem bukott volna el teljesen az ember, tehát az, hogy az Isten utána kiűzte az édenkertből, még csak nem is ezen múlt, hogy az, hogy evett belőle. Még itt sem lett volna véglegesen elrontva a történet valószínűleg, hanem ott, amikor nem vállalja föl, és nem néz szembe, amit csinál, nem vállalja a felelősségét, és nem mondja azt az Istennek, hogy hibáztam. Hogy hibáztam, bocsáss meg. Hanem csak megpróbálja elkenni a felelősségét. És itt van a nagy gond, mindabban, amit hordozunk magunkban, hogy hordozzuk a rosszra való készséget, nem mindig tudunk élni azzal a józan eszünkkel, hogy szembe menjünk vele, és nemet mondjunk rá, és utána még csak azzal sem tudunk élni, hogy azt mondjuk, hogy bocsánat, hogy most már tudom, hogy ezt nem kellett volna. A 91. Zsoltárnak a bevezetése az, és amiről nálunk az egyik böjti vasárnap, az elnevezését is kaptam, mert mindig ezt a Zsoltárt olvassuk azon a vasárnapon, hogy azt mondja az Úristen, hogy ha kiállt hozzám, meghallgatom. Vele leszek a nyomorúságában, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt, megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Hogyha az ember felismeri a magában lakó rosszat, hogyha a legyőzéséhez, Istenhez fordul segítségért, akkor megkapja azt a szabadítást. Az Istennek a szeretete az nem veszett el a bűnbeeséskor. Szerette előtte az embert, aki mezítelen volt, a kígyóhoz hasonló. Nem hagyta magára a kertben, szabályt adott, amely megvédte volna őt, de nem hagyta magára az Édenen kívül sem. Ha kiállt hozzá, meghallgatja és megszabadítja. Ámen. Szerető mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy tükröt tartasz nekünk, igéd által, tükröt tartasz nekem. Köszönöm azt, hogy ebben a tükörben azt is mutatod nekem, hogy ezt a te szeretett gyermeked lehetek. Hogy bármit is tettem, bármilyen is vagyok, te nem elvetettél magadtól, hanem áldozatot hoztál értem, ad, hogy úgy tudjak nagypéntekre, húsvétra készülni, hogy igédben elmélyülve magamat és téged jobban megismerve gyarapodhassak, és minden többet felfogjak megváltásod hatalmas csodájából.